Mennyi atyánk, szeretünk megállni a te jelenlétedben, akkor is, hogyha időnként ez nem több, mint a szív elcsendesedése a te jelenlétedben. És lehet, hogy nem is kell több, nem az kell, hogy nekünk legyenek gondolataink, hanem hogy a te gondolataidra ráhangolódjunk. Ma is így jövünk eléd, ma délután mindannyian, akik együtt lehetünk, szeretnénk ráhangolódni a gondolataidra. És szeretnénk, hogyha ebben nem volna akadály a saját testünk, a saját alkalmatlanságunk, sok-sok minden, amivel szembenézünk, okoskodások, bármi, ami eltávolít bennünket a te ismeretettől. Úgyhogy kérünk, hogy segítsél, légy velünk. Áld meg az igét, és áld meg a figyelmünket, és áld meg a gondolatainkat. Segítsél, kérünk most Lacinak, és amikor a kisfiával beszél, ad nyugalmat a kisgyereknek. Te tudod, hogy sokszor milyen nehéz körülmények között élnek. Te tudod, hogy mennyi feszültség honol az ő otthonukban is, és te adhatsz egyedül békét. Mi szeretnénk, hogy a te békességed, amely minden értelmet fölül halad, az adna békességet körünkben is, de otthonainkban is, egész életünkben. Úgyhogy rád bízzuk egymást, jól tudjuk, hogy azért is vagyunk ezen a földön, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak, és hordozzuk egymás terhét, attól, hogy legyen szemünk, szívünk, akaratunk megteljesíteni mindazt, amit ránk bíztál. Dicsőjön meg bennünk ma délután is, és életünk minden napjában. Amen. Egy olyan rész fogalmazódott meg bennem, hogy arról beszélnék, ami egy az nagyon sok történet közül, ami Jézus életében történt, és valóban föl lehetne tenni a kérdést, hogy miért ez. Nem tudnék rá válaszolni. Talán azért, mert Isten ezt helyezte elém. De valahol, ahogy olvastam a héten többször is, egyre többször megfogalmazódott bennem az, hogy hát én annyira ugyanazt tudom csak mondani alkalomról alkalomra, semmi újat nem tudok mondani, de aztán úgy gondoltam vele, hogyha ez János nem bántotta, hogy nem tud új dolgokat mondani, akkor lehet, hogy nekem se kell nagyon szégyenkeznem miatta. Úgyhogy egy epizód sor Jézus életéből, Lukács evangéliumának a 14. része. És aztán majd megértitek, hogy miért mondom, hogy mintha már ezt hallottátok volna, hanem ezt egészen más körülmények között, de ezeket a gondolatokat. No, az eleje. És lőn, mikor a fő farizeusok közül egynek házához ment szombatnapon kenyeret enni, azok leselkednek ő utána. És ímé egy vízkóros ember vala ő előtte, és felelvén Jézus szól a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad és szombatnapon gyógyítani. Azok pedig hallgatának, és ő megfogván azt meggyógyítá és elbocsájtá. És felelvén nékik, monda, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútbe esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon. És nem felelhetnek vala ő ellene semmit ezekre. Ez az eleje. Lehet, hogy nagyon megszoktuk a csengését a szavatnak, de azért egy picit álljunk meg. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus egy fő farizeus házához megy. De nem akárkihez. Egy fő farizeushoz megy. Mi köze van Jézusnak egy fő farizeushoz? Kérdezlek benneteket. Na persze, erre nyilván számtalan példa van. Hát számtalan nincs. Néhány van, vagy gondolat lehet sok. De azért, ami biztos, hogy eszünkbe juthat, az rögtön a Jézus munkásságának az elején van valami egy fő farizeus, Nikodémus. Van az a jelenet, amikor Jézus nagy csodákat tesz az ünnepen, olyannyira, hogy fölfigyelnek rá, hirtelen üstökösként robban be Izrael életébe valaki, aki Hát elég karizmatikus ahhoz, hogy a néptömegeket megmozgassa, képes legyen megmozgatni a tömegeket, és sokan hisznek benne, és azt látjuk, hogy akkor még a kezdetben egyetlen főfarizeus szívében fogam meg a kérdés, hogy na mi lesz ebből? Ugye ez a vajon mi lesz ebből, ez később is az abcselben megfogalmazódik, mint kérdés, hogy amikor a tömegek mozgásba lendülnek, akkor ez egy örök gond, hogy vajon mi lesz ebből? És képzeljétek el azt a népvezért, aki nem tudja előre modellezni, hogy vajon jó lesz, vagy rossz lesz. Időben föl kell rá készülni, hogy valami ellenintézkedést tegyenek, vagy pedig sikerül Jézust oly módon integrálni a társadalom szövetébe, hű, ez nagyon szépen mondtam, hogy hasznos tagja lesz. Tehát talán hasznos, de az is lehet, hogy nem lesz hasznos. Lehet, hogy úgy járnak vele, mint azzal a bizonyos galileai Júdással, ugye, akiről megemlékezik később Gamáliel, hogy hát bizony az is nagy néptömegeket vonzott magával, sokan el is vesztek emiatt az ő karizmatikus föllépése miatt, és aztán a mozgalom maga az összeomlott. És akkor Jézushoz megy Nikodémus éjszaka, és viszonylag kis kockázatot vállal föl, de azért föltesz neki egy olyan tapogatózó kérdést, ami nem kérdés a valóságban, mert a valóságban nem több, mint sem egy tesztmondat. Az a tesztmondat, hogy Mester, látjuk a csodákat, amelyeket teszel, és ebből világos a számunkra, hogy senki nem tehet ilyen jeleket, hanem ha az Isten van vele. Ugye ez a földobott labda, és hát erre sokféle válaszadás létezhet, és a válaszadástól függően szeretné talán Nikodémus folytatni a beszédet Jézussal, de ezen a ponton Jézus csöndesen ránéz, és valami olyasmit mond neki, aminek az az értelme, hogy Nikodémus, komolyan azt gondolod, hogy te párbeszédet tudsz kezdeni az Istennel? Ahhoz neked újjá kellene születned. Mert aki újonnan nem születik, az nem láthatja meg annak az országnak, mondanám így szabad fordításban, az összes velejáróját, törvényét, mozgáspályáját, az Isten gondolataiba nem tud integrálódni, ezért teljesen fölösleges mindenfajta analitika, amivel te népvezérként azt próbálod eldönteni, hogy én hasznos leszek, vagy nem leszek hasznos. Te ezt egyszerűen nem tudhatod, nem vagy abban a helyzetben, hogy ezt te tudjad, és nem is leszel soha abban a helyzetben, amíg újjá nem születsz, és el nem kezd Isten lelke oly módon munkálkodni benned, hogy megértsd az Istent. És azzal, hogy megértetted az Istent, azzal rá tudsz hangolódni arra, aki ő. Ez volt Nikodémus. És most azt látjuk, hogy Jézus bemegy egy főfarizeus házához, ami valahol azt jelzi, hogy Jézus most már egészen világos, hogy egy jelentős tényező. Valaki, akivel még így a pályája csúcsán különösen számolni kell. Ezért hívják. Azt mondja az ige, hogy leselkedjenek utána. Ez egy picit olyan Károl is fordítás. Az újabbak sem adják ki valahogy egészen másképp, de a szöveg, az angol is, meg az eredeti is tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy testközelből megfigyelhessék. Tehát, hogy megnézhessék azt, hogy mit csinál, mit mond, bele lehet-e akaszkodni. Tehát megint ugyanez a gond, vagy a kérdés, mint a Nikodémusnál, hogy hasznos, nem hasznos. Hasznos, nem hasznos. Integrálni tudjuk, nem tudjuk integrálni. Most már ez túlnő az egyszerű írástudóknak a szerepkörén, ehhez most már meghívja őt egy főfarizeus, és vele együtt számtalan farizeus érkezik ennek a meghívásnak a hírére a főfarizeus házához, és ez a lényeg, vagy én azt gondolom, hogy ez a lényeg, valahogy meglátni azt, hogy ki is ez a Jézus, és mennyire veszélyes, vagy nem veszélyes. Jó lenne testközelből megfigyelni őt. Nem tudom, volt-e már veletek ilyesmi, hogy valaki azért hív el benneteket, mondjuk egy beszélgetésre, egy lelki beszélgetésre, atyafiúi beszélgetésre, szeretetből. Mert igazán a cél az, hogy megfigyelje a te szabadságodat. Hogy meglássa azt, hogy valóságban veszélyt jelent ez, vagy nem veszélyt jelent ez, nem jelent ez veszélyt. Nekem nyilván azért érintenek sokszor ezek a mondatok érzékenyek, mert én átéltem ilyeneket. Átéltem olyanokat, hogy azért kellett egy fő... Nem mondom ki, egy fő-fő testvérrel 3 napot együtt töltenem Romániában, mert a fő-fő testvér által képviselt szervezet meg akart arról győződni, hogy vagyok-e már annyira veszélyes, hogy intézkedéseket kell egy foganatosítani, vagy még valahogy be fogok illeszkedni a rendszerbe. Szóval nekem vannak ilyen tapasztalataim. Szerintem azért többeknek van már ilyen típusú tapasztalata, lehet, hogy nem fő-fő, de olyan típusú tapasztalat, amikor egy-egy tárgyaláson, megbeszélésen tudod, hogy ki akarják ugrasztani azt a bizonyos nyuszit a bokorból, és a te életed a cél, a te sorsod a cél, egyáltalán az, hogy hogyan tovább, mit lehet veled kezdeni. Tehát ez a fölvezetés, és nyilván más utána a lecsengés. Nikodémus esetében Jézus ennek az éjszakának a csöndjében valami egészen különleges kivételt tesz Nikodémussal, és meglátva azt a őszinte szándékot, hogy ez az ember jót akar, és tudjuk, hogy később Nikodémus tanítványa is lesz Jézusnak. Tehát ő nem úgy fő farizeus, hogy értelmetlen a vele való munkálkodása Jézusnak. Jézus elmondja neki a titkot. És ez a titok tulajdonképpen az, hogy ahhoz, hogy az országba beletekinthessél, hogy beléphessél ebbe az országba, aminek egészen mások a törvényei, hogy ez egyáltalán a te szívedben kikelhessen az, amit Jézus mondott, hogy az Istennek országa nem itt vagyon, nem ott vagyon, az Istennek országa ti bennetek vagyon, hogy ez a elrejtett mag, ez elrothadjon, és elkezdjen kikelni, és szádba szökkenni, ahhoz újra kell születni. Ez volt a Nikodémus üzenet. Akkor fogod tudni, hogy mi az ország. Akkor fogod érteni azt, hogy mi az az örök törvény, hogy a szél fúj, annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön, és nem tudod hová megy. Így van mindenki az, aki a lélektől született. Egy olyan élet, amely nem modellezhető, amely különösen nem társadalmi, nem vallás politikai modellekbe nem rakható be. No, ezt azért tartottam ezt a fontosnak ezt a fölvezetést, mert azt gondolom, hogy ami a 14. részben ezután jön, az tulajdonképpen erről az országról szól. Arról az országról szól, amit ha nem is mond el szóban Jézus, de az összes lényeges elemét ennek az országnak az egymást követő mozaikok kihagyják. Mondhatnám azt is, hogy az rész az, mi nagyon tiszteljük Jézus, de az akkori szemmel nézve polgárpukkasztó. Csupa olyan dolgot mond, és csupa olyan dolgot tesz, hát, ami ellentétben áll, nem csak hogy társadalmi normákkal, de mondjuk a vendéglátási szabályokkal is ellentétben áll. De nézzük meg egyenként. Az első igazi mondani valója Jézusnak arról, hogy mi ez az ország, és azt a cselekedetével mondja el, az, hogy meggyógyítja ezt a vízkóros beteget. És valami olyasmit érzékeltet, hogy ez a jótétemény, hogy szombatnapon ő jót tesz, ez ugye világos, hogy ellentétben áll a társadalmi normákkal, a zsidók törvényével, ellentétben áll egy rendszerbe való illeszkedés lehetőségével. És valahol azt a kérdést veti föl, hogy akarod az országot szolgálni? Akarod, hogy jöjjön el a te országod, vagy csak mantrázod a jöjjön el a te országodat? Mert ha akarod, hogy részesen legyél ennek, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akarod, akkor az első, amit tisztán kell látnod, az, hogy ebben az országban egyedül a szélzúgása számít. És egyedül az számít, hogy az Isten mit mond. És nem a nap számít, és nem a törvény számít, és nem egy adott rendszernek a tűrés határa számít, hanem az számít, amit az Isten mond. És hogyha ez azt jelenti, hogy át kell hágni mindazokat a normatívákat, amiben belenőttél, amiben otthon érzed magad, vagy nem érzed magad otthon, de félvén félsz, hogy nehogy ellene vétsél, mert annak következményei vannak, akkor bizony azt kell tenni. Át kell hágni, mert mindenek fölött való az, hogy Jézus azért jött, hogy szolgáljon, és ezt megfogalmazza nem egyszer, nem kétszer, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét sokakért. Félünk szolgálni olyankor, amikor ellene megyünk valaminek. Most egy ilyen nagyon aktuál politikát fogok mondani, ne rezzenjetek meg tőle, mert én sem tudom, hogy mit tennék. De hát most már tart ugye a rádióban, a médiákban folyamatosan ez a nagy kérdés, hogy na mi van akkor, hogyha büntethető az, aki befogad mondjuk egy arab menekültet? Vagy akár csak segít a továbbjutásban, vagy akár csak ételt és gyógyszert ad neki. Valóban nem akarok aktuál politikába belemenni. De érzékelitek, hogy a világ abba az irányba tart, hogy mi keresztjének is folyamatosan egyre jobban szembenézünk a saját lelki ismeretünkkel, ameddig még van nekünk ilyen, most elnézést, úgy összkeresztényi szinten mondom, nem egyének szintjén, és keresünk azt, hogy hát akkor most mi is van. Hogy mit tennénk az adott helyzetben, én tudom, hogy az Isten szent lelke dönti el, meg az a mi érettségünk, hogy hol tartunk, és mennyire merünk fölvállalni dolgokat. És kérem az Urat, hogy készítsen föl mindannyiunkat arra, hogy amikor ezek olyan konkrét kérdések, hogy szembe jön velünk az utcán, akkor tudjunk jól dönteni, de akárhogy is, maga arról szól, hogy a két világ más. Az Isten országa és annak a törvényei más, mint ennek az országnak, ennek a világnak a törvényei. És a kettő között nincsen oly módon átjárás, hogy összeilleszthetők lennének, hogy volna közös halmaza, közös metszete, bármi olyan matematikai fogalom, amiből azt remélhetnénk, hogy ha itt megmaradunk ebben a szegmensben, akkor valószínűleg sikerül még évekig, évtizedekig ellavírozni. Sokszor mondom, hogy hitem szerint az igazi kereszténység az egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű dolog. Valami olyasmi, hogy valahol jelentkezik egy szükség, akármilyen szükség. És Isten tudja azt, hogy ezt a szükséget ki által szeretné betölteni. És megszólítja azt, és a szívére helyezi, és azt mondja, hogy menj, mondd, csináld. És aki nek a szívére helyezi, az megy, mondja és csinálja, betölti a szükséget. Valós szükséglet volt, és valós választ ad rá Isten oly módon, hogy valakit elküld. Nem én generálom sem a szükséget, sem én nem én generálom az elmenetet, mert ezek mind a testből jövő indulatok lennének, hogyha azt gondolnám, hogy annyira jó dolog a jó cselekedet, hogy akkor gyorsan segítek Mari néninek, akármiben, miközben Mari néninek van 6 egészséges kölke, akik szintén segíthetnének, de nem segítenek. Na, ez csak egy ilyen légből kapott példa arról, hogy tehát a dolog a valós szükség, és az Istennek a küldetése, amikor találkozik a szívünkkel. Ez az ország első fele. Aztán megérkeznek a farizeus házához, és megtörténik a következő ilyen, hát erősen, hogy is mondjam, különc jézusi magatartás. Figyeljük meg. Példázatot mondta a hivatalosoknak, tehát azoknak, akik vele együtt mennek, amikor észrevevé, mi módon válogatják a főhelyeket, mondván nékik, mikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert ne talán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is hívott meg az. És eljövén az, aki mind téged, mind azt meghívta, ezt mondja majd néked, engedd ennek a helyet. És akkor szégyennel az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem amikor meghívnak, menj el és ülj le az utolsó helyre. Hogy amikor eljö az, aki téged meghívott, ezt mondja néked, barátom, ülj feljebb. Akkor néked dicsőséged lesz azok előtt, akik veled együtt ülnek. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Nem fura jelenet? Mész embertársaiddal egy vendégségbe, és fázi azt mondod neki, hogy barátom, kezdjük azzal, hogy te ülj le az utolsó helyre. Meg te is ülj le az utolsó helyre, és aztán valami majd lesz, lehet, hogy akkor én fogok az első helyre ülni. Vagy legalábbis van benne egy ilyen fura olvasat, ami nyilván nem Jézusnak a szándéka, de valamit elmond, amivel küzd mindvégig, amíg itt van ezen a földön. Erről is nagyon gyakran beszéltünk a tanítványság sorozatban, ez a pozícionálás kérdése. Az a örök emberi késztetés, hogy valamilyen módon jelezzem az embertársamnak, hogy én egy picit több vagyok nála. Nem kell, hogy ezek durva és erőszakos jelzések legyenek. Időnként elég csak az, hogy hangosabban beszélek. Időnként elég csak az, hogy többet beszélek. Időnként elég csak az, hogy nem az érdekel, hogy ő mivel küzd, hanem azt várom, hogy őt érdekelje az, hogy én mivel küzdök. Az egész életünk sokszor ezen a mellékvágányon halad, hogy megpróbáljuk picit magunk alá tűrni a többieket. És valahol emlékeztek Jézus tanítványaival kapcsolatban, végestelen végig ez a nagy-nagy kérdés, hogy melyik nagyobb az Istennek az országában. És annyira torz, hogy amikor az utolsó vacsorán Jézus a szenvedéseinek a közelettéről beszél, meg mindarról, ami kvázi a testamentuma az utolsó mondatai, akkor egészen torz módon megjegyzi az íge, hogy a tanítványok pedig elkezdenek még akkor is arról vitatkozni, hogy ki a nagyobb az Istennek az országában. Ez ennyire beleivódott. Mondom, és szerintem mondani fogom, hogyha kellene kategorizálni azt, hogy melyik bűnökkel küzd leginkább az Isten mi bennünk, nem az, hogy mi melyik bűnökkel küzdünk, meg mit találunk látványosnak, akkor azt mondanám, hogy Isten a legnagyobb gonddal azt a bűnünket veszi célba, hogy ne akarjunk többek lenni a másiknál. Ne akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy én rá termettebb vagyok, én jobban megérdemlem az Istennek a felém irányuló kegyelmét. Azt is időnként elmondom, hogy én azt hiszem, hogy az utolsó vacsorának tulajdonképpen ez a fő summája. Lehet sok-sok teológiai réteget lebontani róla, és biztos, hogy ezeknek a nagy részében nagyon magvas gondolatok vannak. De ha arra gondolok, hogy Jézus valami olyasmit mond az utolsó vacsorával kapcsolatban nekünk, hogy ember, hogyha olyan típusú dolgokat csinálsz, amik már csak azért is, mert jelképek, tehát a bor meg a kenyér, jól érzékelhető, vagy legalábbis azt gondolom én, hogy jól érzékelhető, hogy az üzenet hordozó tartalma nem elsősorban egymás felé van, bár az is, hanem elsősorban a mennyei világ felé való tanúságtétel, akkor kell látnunk, hogy ez a tanúságtétel nagyon torz, ha arról beszélünk, hogy megtöretett Krisztus teste, ahogyan megtörjük a kenyeret, hogy kiontatott Jézusnak a vére, ahogy a szőlőlé, az a meggyötört szőlőszemekből származó nedű. Erről beszélünk, és hogy ebben teljesen egyformák vagyunk Isten előtt. Ez összegyúrt anyag, a Krisztus teste, a Krisztus gyülekezet. Ez nem lehet elkülöníteni a nagyobb szőlőszemet a kisebbtől, meg a nagyobb búzaszemet a kisebbtől. Egyforma, mind az összes, és mind gyuradék, és mind lé képezi a Krisztusnak a gyülekezetét, akkor nagyon-nagyon torz dolog azt gondolni, hogy mi mégis kiemelkedhetünk ebből a dologból, és valami többet gondolhatunk magunkról, mint a másikról. És valahol minden tanúságtételem az úrvacsorában elhangzik, az valahol arról szól, hogy mi hitet teszünk amellett, hogy mi így nézünk a testvérünkre. Úgy, mint Krisztus megváltotja, én is az vagyok. Sem több, de nem is vagyok kevesebb. Nincsenek hamis értékítéleteim. nem arról szól az alázatom, hogy magam értékeit becsmérlem, és az oly módon emelem föl a testvéremet, hogy valamilyen erőszakos módon mindazt, ami én vagyok, mert amit az Isten nekem adott, azt valahol nagyon-nagyon-nagyon mesterséges módon becsmérlem, hanem arról szól, hogy a figyelmem nem magam, hanem a társam felé fordul. Figyelmem arra fordul, hogy kiemeljem őt, hogy szeressem őt. És akkor ez látható bizonysága a mennyei világ előtt is, hogy Istentől születtünk. Filippi 3-ban nagyon szeretjük, ugye az első néhány vers azt mondja, hogy azért van a Krisztusban vigasztalás, bátorítás, közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömöt, mert hogy egyetértetek. Egy azon szeretetben ugyanarra törekedtek, semmit sem cselekedve versengésből, mindez az előreülés, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Én azt hiszem, hogy minden ilyen élethelyzetben, mondjuk ebben az élethelyzetben az ülésrend volt, a idézőjelben mondom, a rosszabbik rész választásához nem kell, hogy társuljon egy ilyen magam lebecsmérlés. Ez egy tudatos döntés. Arról szól, hogy szeretném kiemelni a másikat. Tudatosan. Szeretném, hogyha ha érzékelne a másik azt, hogy nekem ő fontos. Nem azért, mert ugye én rossz vagyok. Nem azért, mert én állalázatos módon azt mondom, hogy én vagyok a világ legbűnösebb embere, ő meg a világ legjobb embere, mert Isten ezt nem várja tőlünk. Azt várja, hogy a helyes értékítéletünk mellett, vagy időnként annak ellenére, hogy tudod, hogy ajándékaid vannak az Istentől, annak ellenére legyen gondod arra, hogy a másik számára szolgálsz. Úgyhogy megint, hogyha azt nézzük, hogy az Isten országa hogyan mutatkozik meg, és Jézus hogyan tudja bemutatni az Istennek az országát, akkor ugye az első az volt, hogy szolgálj társadalmi kötözöttségektől függetlenül a szél fú parancsa szerint. A másik, amit itt Jézus pedig bemutat, hogy az ország egy olyan ország, amiben egyformák az emberek. Amiben nincsen pozicionálás, semmilyen fajta pozicionálás. És hangsúlyozom, ezekben a fő farizeusnál történt eseményeknél itt nem egy ilyen verbális kommunikáció zajlik le a szó annak az értelmében, hogy Jézus teológiai igazságokat közölne, hanem Jézus egyszerűen olyan dolgokat csinál, amik meghökkentőek, és a meghökkentés erejével élve segítheti a hallgatóságot abban, hogy megértsék azt, hogy miből áll az Istennek az országa. Mehetünk még egy picit tovább? Jó, akkor a 12. verstől olvasom. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta. Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat. Nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Megint egy olyan különös dolgot látunk, ugye egy olyan társadalmat, ami szerintem bennünket is nagyon jellemez. Ez a kölcsönös szívességekre épülő társadalom. Tudod, ha meghívom a jó barátomat, és akkor jó barátom vissza fog hívni, és jópofizunk, és az életünk úgy telik el, hogy keresjük a befolyásos barátoknak a közbenjárását, meghívjuk őket, szívességet teszünk nekik, és reméljük, hogy ők is valamilyen módon majd szívességet fognak nekünk tenni. Leegyszerűsítsem, tényleg ez a kölcsönös szívességekre épül. Én jól járok, és te is jól jársz. És közben nyilván, hogy ez megint egy olyan légkör, társadalmilag is, amiből éppen a rászorulók maradnak ki. Ez egy olyan zárt kör, amit észre se veszünk, hogy mennyire zárt kör. Persze bennem is fölmerül a kérdés, hogy mi észrevesszük? Ez mennyire zárt kör? Észrevesszük, hogy tulajdonképpen mi keresztények, és most általános értelembe veszem ezt a szót, mert az, hogy ki, mindenki tud kilépni ebből, és tud Isten törvénye szerint cselekedni, az mindenki maga tudja. De azért az, amit a világ lát rólunk keresztényekről, azért mégiscsak sajnálatos módon majdnem úgy ugyanaz, mint amit egymás között csinálnak a világnak a fiai. És sokszor a mi életünkből épp úgy kimarad a szükségnek a betöltése. Generáljuk mi a szükséget, persze. Ilyen nagy generált programokra szívesen rámozdul a keresztény társadalom, de arra a fajta dologra, ami ugye az első 3000 ember életében olyan természetes volt Pünkösd után, hogy eladták mindenüket, és azt mondja a ige, hogy szolgáltak egymásnak úgy, ahogy mindenkinek a szüksége volt. Nem rakták be egy nagy közös pénzügyi alapba, nem egy nagy szervezet gondoskodott a pénzügyi alap helyes szervezéséről és szétosztásáról. Ez később megtörtént, és utána el is torzult sajnos mindaz, ami ezzel kapcsolatban az Isten gondolata, hanem arról szólt, hogy akár mekkora létszám mellett is, ha az Isten a szívedre helyezi azt, hogy hogyan tudsz kilépni ebből az örök körforgásból, és tudsz szolgálni ahelyett, hogy beleállnál ebbe a szívesség áradatba, akkor ki tudsz lépni belőle. Persze ma nekünk nem egyszerű, mert egy nagyon elidegenedett társadalomban élünk. És ezt nem mentségül mondom, de tény az, hogy megállunk a kocsival a sarkon, és jön a kocsihoz rögtön a fedél nélküli kis lappal, és az embernek így a gondolatai a végletek között csapódnak. Az egyik az, hogy szolgál, a szükséget kielégít, a másik az, hogy honnan tudom, hogy ez szükség. Honnan tudom, hogy nem csak becsap, és be is fog csapni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, mivel nagyon messze kerültünk tőle, amiről szívesen veszem, hogyha ha lesz beszélgetés, akkor beszélgessünk, mert nem én szeretném megmondani a tutit, hogy honnan tudjuk. De azt gondolom, hogyha az Isten országának a törvénye él a szívünkbe, akkor kitágul a látó mezőnk, és meglátjuk a rászorulókat. De hangsúlyozom, hogyha az Isten országa nem így szokott kezdődni. Ez már csak a melléktermék szokott lenni, hogy minél inkább beleintegrálódunk az Isten országa törvényében, és azt keressük, először az Isten országát keres, mondja Krisztus, és mindazok megadatnak néked. Ha újonnan születtetek a Krisztusa, az odafennvalókat keressétek. Na, szóval nyilván mindenki tudja az igéket, de azért ez valóság. Az összes többi az már csak a leképződése annak, hogy kikké váltunk a Krisztusban. Hogy akkor nem lesznek talán ilyen nagy elvi gondjaink, hogy azt várnánk, hogy majd Zoli, Pisti, Jani elmondja azt, hogy honnan tudom megkülönböztetni a rászorulót attól, aki csak hamisítvány. Na, hát szerintem érdemes majd beszélni róla. Az a különös, hogy Jézus a küldetésének az elején éppen ebben határozta meg a feladatát. Názaretben mondja el, hogy az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek, hangsúlyozom a szegényeknek, az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak, hangsúlyozom a foglyoknak, szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ez mondjuk a maga a tények, aztán van egy különös szó, ami Jézus a 14. versben azt mondja, hogy és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked. Boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked. Ugye a boldog mozga mondásokat leginkább ismerjük, nem hiszem, hogy oda szoktuk rakni a boldog mondások közé Jézusnak ezt a mondását, pedig valami olyasmit mond ezzel Jézus, hogy a valódi boldogságot nem ad a kölcsönös szívességeknek a körforgása. Amit adhat, az maximum ez a fajta számítgatás, meg kínos rettegés, hogy vajon bejön, vagy nem jön be a szívesség. Visszakapom a szívességet, vagy pedig egy értelmetlen befektetés volt. Boldogságot nem ad. És azt mondja Jézus, hogy ha igazi boldogságot szeretnél, akkor az egyetlen, ami azzal a fajta nyugalommal tölt el, hogy jól tettem, az irigylésre méltó magatartás forma, és szerintem ezt irigyli a világ. Amikor azt látta, hogy magadtól adsz, nem az érdekedből adsz. Nem fűződik hozzá semmi, de valahol örömmel és derűsen elégített ki a szükségleteket. És ugye kezd szűkülni a kör, hogy mi mindent mond Jézus az Istennek az országáról, de ezek után azon túl, hogy elmondja azt a kettőt, amit előbb mondtam, ugye arról is szól, hogy Isten országa azt szeretné, hogy boldog legyél, de csak úgy tudsz boldog lenni, hogyha a figyelmed nem azokra terjed ki, akik körülötted hasonlóak, mint te, legyen az akár keresztény, akár csupán a világi ismerettséget, hanem akkor leszel igazán boldog, hogyha úgy kezdesz el gondolkodni, hogy Jézus a názáreti prédikációjában elmondta, hogy azért jöttem, hogy. És ebben a szegény, a rászoruló és a szűkölködő kap szerepet. Aztán jön két olyan vers, ami hát legalább ennyire meglepő. Azt mondja, hogy halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ülnek, vala mondanéki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ti értitek a mondatot? Na, akkor egy kicsit frissüljünk föl. Hogy jön ide? Hogy jön ide ez? Na most mondjátok el a véleményeteket, és akkor azt segíthet egy picit. Lehet, hogy most azért bekapcsolnám a... Ez így van. De hogy jön ez ide?
Hogy mennyei dolgokkal elégítetik meg a szívem, és nem feltétlen testi dolgokkal, hanem tényleg Isten országának a dolgaival.
De szerintem erről is lehet beszélgetni, mert azt hiszem, hogy itt most nem az ötlet... hanem az, hogy értitek ti is, hogy ezért ez egy fura átvezető mondat, ugye? Ugye? Most hol van a hangsúly? Az Isten országában, vagy a boldogon van? De Jézus mondott egy receptet arra, hogy mi a boldog. Ki a boldog? Egészen világosan elmondta, hogy ki a boldog. Akkor vagy boldog, ha túlnősz a társadalmi különbségeken, és lehajolsz. És ott ülnek a farizeusok, ugye a őt vizsgáló bizottság, és ott erre születik egy olyan válasz, hogy hoppá, mi tudjuk, hogy az a boldog, aki az Isten országában majd kenyeret eszik. Nem akarok én magyarázni, de valami van benne nekem, és majd gondoljátok végig, amelyik ez az ősi izraelita tudata az ő kiváltságos helyzetükről. Ez, tudod, az, amire Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azt mondogathatjátok, hogy Ábrahám a mi atyánk, mert bizony mondom néktek, hogy e kövekből is támaszthat Isten fiakat Ábrahámnak. Szóval valahol, minthogyha azt mondaná, hogy jó, de úgy igazából mi ott leszünk, és akkor boldogok leszünk az Istennek az országában, az összes többi az nem annyira fontos. Majd beszélgettünk róla. És Jézus ezt cáfolja meg azokkal a következő mondatokkal, amiben megint elmond egy példabeszédet, példázat a nagy vacsoráról. Ő pedig mondta annak, egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat meghíva, és elküldés szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, jártek el, mert immár minden kész. És mindjárt egyelőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első azt mondja, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek, ments ki engem. A másik mondja, 5 igaögröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mond, a feleséget vettem, és ezért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, már megint előjönnek a szegények, csonkabonkákat, csántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsolád, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megterjék az én házam, mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Ugye valahol kiderül az, hogy Jézus nem ismer elő jogokat. Az Isten országa nem ismer elő jogokat, és talán ez a válasz arra, amit fölvet ez a farizeus írástudó, legyen az akárki. Jézus azt mondja, hogy ez a típusú előjog, amit te gondolsz, hogy mi, hogy születési előjogunknál fogva, mert Ábrahám fiai vagyunk, fogunk kenyeret edni az Istennek az országába, lakomán részt venni az Istennek az országába, ez egyszerűen nincs. Abban az országban ez nem így van. Az országban az lép be, aki előbbre sorolja a meghívó kívánságát, mint a saját érdekei. Legyen az ötigabaron, vagy legyen az feleség, vagy legyen az szántóföld. Ezek mind-mind természetesen hozzátartoznak az élethez, de ha valaki ezt előtérbe sorolja, és nem az elhívó akaratát teszi, akkor az mind nem megy be az Istennek országába. És persze Jézus számtalan példázatot mond ezzel kapcsolatban, emlékeztek a magvető példázatára, ahol azt mondja, hogy igenis meg tudja folytani a világ szorgalmatossága, mint a tövis a magot, úgy meg tudja folytani. És hogyha megint csak azt mondom, hogy ez a mag az Isten országa, az a mag, ami a mi szívünkben van, aminek ki kellene kelnie, és utána szárba kéne szökkennie, hogyha minden fontosabb, mint az elhívónak az akarata, akkor ez az országot nem fogjuk meglátni. És megint visszatérünk az országhoz, és megint visszatérünk ahhoz, hogy Jézus azt mondja, hogy az a különös, hogy bizony nagyon gyakran azok, akik szegények, akik nincsenek, hiány vannak a rátermettségnek, azok sokkal hamarabb örülnek annak, hogy az elhívó akaratának engedelmeskedhetnek, mint sem azok, akik úgy gondolják, hogy számos kötelezettségük mellett nem érnek rá. Megint egy beszélgetés téma, hogy vajon mi hova tartozunk? Hogy éljük meg ezt, hogy Isten akaratának a követése, az országnak az építése, vagy megfojtják a rendkívül, hogy is mondjam, alattomosan bennünket megvezető világnak a kívánságai megfojtják. Jézus olyan sokszor vetette föl ebben a részben a szegénységet, meg a nyomorúságot, meg a csonka-bonka dolgot, hogy az ember óhatatlanul arra gondol, hogy tehát akkor ez a kívánalom. Akkor aki szegény, nyomorul, csonka-bonka, béna, akkor az bemegy az Istennek az országába, mert van hozzá affinitása. Aki pedig megáldatott egy javakkal, akkor annak az esélye az sokkal nehezebb. És akkor jön az utolsó részlete ennek a 14. résznek, amelyik hát lehet még tovább szűkíti az Isten országának a mércéjét. És akkor még azt felolvasom, néhány szót mondok róla, és aztán utána abba hagyom. Azt mondja, megy vala ő vele nagy sokaság, és mondja azoknak, ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És És valaki nem hordozza maga keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, mivel elvégezze, és aztán utána elmondja még azt is, hogyha valaki háborúba megy, akkor először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e 20 000-rel. Ezen képpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja. És ezzel fejezi be. No, azért ez, azt gondolom, hogy mindenkinek jó néhány gondolatot adott, ad és fogadni a jövőben is. Azt mondja, hogy van egy olyan része az életünknek, amiben osztozunk szegények és gazdagok, nyomorultak és rátermettek, és ez pedig az, hogy él körülöttünk egy rokoni kör. Az anyám, az apám, a testvéreim, emberek, akiknek az életének a részese vagyok, és ők is részese az én életemnek. És mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy ha meg nem gyűlölöd, akkor nem lehetsz az én tanítványom. Húha! Szerintem ezzel már mindannyian küzdöttünk. Én örülök neki, hogy egy kicsit jobban tudom olvasni azokat a szövegeket, amik ezt megvilágítják, és egyet is tudok érteni azzal, hogy a gyűlöl szó itt egy viszonylatot fejez ki. Egy olyan viszonyt, amelyben az Istennel szemben tanúsított, szeretethez és kötődéshez képest az egyént, az embert minden egyéb kötelékre vonatkozóan a relatív értelembe vett közömbösség és figyelmen kívül hagyás jellemzi. Isten felé tanúsított szeretettel szemben, minden egyéb kötelékkel kapcsolatban, ami köt a környezethez, egy relatív közömbösség, tehát mindegy, hogy mit mondasz, jellemez, és az, hogy figyelmen kívül tudom hagyni azt, amit ők gondolnak, vagy ők mondanak. Mert végül is, ha belegondoltuk, ha valakit gyűlölsz, akkor ezt jelenti, túl az érzelmi felhangokon, a cselekvésedet illetően azt jellemzi, hogy figyelmen kívül hagyod, amit mond, teljes mértékben, és közömbös vagy iránta. Már nem érzelmileg vagy közömbös, hanem a valós cselekvésedet nem határozza meg az, hogy ő mit gondol, vagy mit akar. És ez miért nagyon fontos? Azért, mert ennek nincsen előjele. Jézus azt mondja, hogy nem csak azt a típusú kapcsolat felé kell közömbösnek lenned, amikor mondjuk egy apa vagy egy anya majom szeretettel szeret, világi szülő mondjuk majom szeretettel szereti a gyermekét, és mikor a gyerek eltévejed és úgymond szektárs lesz, akkor a anya vagy az apa vagy a testvér majom szeretettel próbálja megmenteni attól, hogy bele ne sétáljon a szektáknak a karmaiba. Azt mondja, hogy nem csak erről van szó, hanem olyankor is, amikor valaki a családon belül egyszerűen utál, negatív érzelmei vannak miattad, akár egyszerűen amiatt, hogy te követed a Krisztust. Emiatt vannak irányodban már tényleges gyűlölő, érzelmi gyűlöletnek a jelei. Akkor is azt mondja Jézus, hogyha nem tanulod meg kezelni ezeket a felé irányuló negatív érzelmeket, akkor sokkal fontosabb lesz számodra ezeknek a feléd tanúsított negatív érzelmekre való válaszadás, mint sem, hogy azzal foglalkozzál, hogy az én tanítványom legyél. Hogy azt keresd, hogy én mit mondok, hogy abba gyökerezzél, amit én akarok veled tenni. És szerintem ez is jó néhányan átéltük már ennek a spiráljait, meg örvényeit, hogy az ember nagyon nehezen tanulja meg azt, hogy indiferensé váljon számára azt, hogy mit gondol róla valaki, aki ez rokoni szálak fűzik. Mindannyiunknak a legnagyobb igényünk a befogadás, a befogadottság. És ha már a családtól sem kapjuk meg a befogadást, meg a befogadottságot, akkor ez sokszor annyira megvisel, hogy valóban nem tudunk odafigyelni arra, hogy Jézus azt mondja, hogy akkor fogsz elindulni a tanítványság útján, hogyha ezek fölött úrrá leszel. Akkor fogsz elindulni. És nagyon meglepő a 27. vers, mert a 27. verset megpróbálják a fordítók áthidalni, és eztől aztán értelmét veszti az, ami utána van. A 27. vers eredeti szövegben, külön megnéztem a görögöt, és hát a régi károliban is ez van, csak az újat próbálják ezt áthidalni. Azt mondja, és valaki nem hordozza maga keresztjét, és én utánam jő, nem lehet a tanítványom. A maiak ezt már úgy fordítják, hogy valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jő én utánam, az nem lehet az én tanítványom. Jézus pedig azt mondja, hogy létezik egy ilyen furcsa állapot, ami arról szól, hogy utánam mész, én utánam jő, utánam mész, de nem hordozod a keresztet. Hát hányszor történt ez Jézus életében? Gondoljátok meg, ez a nagy közkedveltség nem arról szólt, hogy mentek utána? Tódultak utána az emberek? Ezrek tódultak a nyomába? És mégsem voltak a tanítványai. Vagy hogyha felszínesen azok is voltak, mint a János 2-nek a végén, amikor elmondja azt, hogy sokan hittek ő benne, de Jézus nem bízta magát ő rájuk, mert jól tudta, hogy mi lakozik az emberben, de igazából nem tudtak megindulni a tanítványságnak az útján, mert nem vették föl Jézusnak a keresztjét. És akkor már csak egy kérdés maradt, ez a mi a kereszt. Megint azt gondolom, hogy egy olyan, amiről szívesen venném, ha beszélgetnénk, mert biztos, hogy egyrészt minden embernek más, de azért vannak alapsajátosságai, amik azért megkülönböztetik a próbától, meg megkülönböztetik minden egyébtől. Ugye arra gondolok, hogy mondjuk egy betegség nem nagyon mondható keresztnek, az az emberiség közös sorsa. A halál az emberiségnek a közös sorsa. De az például kereszt, amit mondjuk a szomszéd asszonyunk él meg nap, mint nap, hogy van egy kisfia, aki gyógyíthatatlan beteg, és amíg csak él a kisfiú, addig ő neki kell gondot viselnie, önmagát feláldozva. Az alkatát, az énjét, az elvárásait, a vágyait mind-mind feláldozva másokért élni és mást szolgálni. Úgyhogy hát ezeket mondja el Jézus, és valahol azt mondja, ugye ez a végkicsengés, hogy valahányszor az országot, az Isten országát építed, amit oly módon láttál meg, ahogy Nikodémusnak mondta, hogy mert újjászülettél, és megláttad emiatt az Istennek az országát, akkor mindannyiszor szembe kerülsz a világgal. Mert a kettő nem fér meg egymás mellett. Mindaz a világ, ami nem az újjászületésből fakad. És Pál nagyon sommásan azzal fejezi ki, hogy Krisztus keresztje által számomra megfeszítetett a világ, és én is a világ számára, ugye ez a Galata levél 6. részének az egyik mondata. Úgyhogy valahol az ország erről szól, hogy van az ország és van a világ, és hogyha az ember az újjászületés után elkezdi az országot építeni, akkor biztos, hogy minden cselekedete, ha ebből az országépítésből fakad, akkor szembe fog menni az őt körülvevő világ jószerivel, minden mozzanatával. No, hát köszönöm a figyelmet, Isten áldása legyen azon, ami most jön, és majd a beszélgetéseinken. Amen.